A Lukács evangéliumának a 9. fejezetének a legelején arról olvashatunk, hogy Jézus kiküldte a tanítványokat kettessével, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot, gyógyítsanak, és hát sok mindennel ellátja őket. Utána a tanítványok visszaérkeznek, és beszámolnak mindarról, hogy mit tapasztaltak. És ekkor Jézus elvonul velük. Ugye erről olvastunk már, hogy amikor visszatértek az apostolok, elmondták Jézusnak, hogy mi mindent tettek, Jézus magával vitte őket, és teljesen külön vonultak egy Betsaida nevű városba. Hát Isten szeretné sokszor ugyanezt tenni veled is, meg velem is, tanítványaival, hogy kiküld, valamilyen küldetésben akar látni bennünket, de minden alkalommal vissza kell őhozzá térnünk, elmondanunk, mit éltünk át, mit tapasztaltunk, ő lábainál újra megnyugodni, újra feltöltődni, aztán újra kapni a kiküldetést, újra küldetésben élni. Sokszor ilyen egy imaházba való jövetel is, nem? Jövünk Jézushoz, ezen a héten küldetésünk volt, adott küldetéseket az Isten, most visszaérkezhetünk őhozzá, újra lábainál megpihenhetünk, nyugalmat lelhetünk, hogy erőt merítsünk a következő hétre, mert újabb küldetések várnak mi ránk. Ebben a történetben nézzük meg azt, hogy kik is szerepelnek itt, és mit cselesztenek. Három része lehet osztani: Jézus, mint szereplő, mit tesz, mit cselekszik, aztán utána láthatjuk azt, hogy a tanítványok, azok a második szereplők, ők mit tesznek, mit cselekszenek, és végül pedig a tömegről kaphatunk utasításokat, vagy információkat, hogy ők mit cselekszenek, és mit tesznek. Hát nézzük végig így, hogy ki mit tett, és legyen számunkra ebben tanulság és üzenet. Azt olvassuk, hogy Jézus szeretett volna így a tanítványokkal egy kicsit megpihenni, elvonulni. De kilesték a emberek, kileste a tömeg, megtudták, hogy hol van, és mennek is a betegekkel, mennek is a nehéz sorsú emberekkel Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket. Hát mi valahogy úgy élnénk át ezt az egészet, hogy amikor túl vagyunk egy nagy meneten, egy nagy kiküldetésen, olyan jó lenne egy kicsit többet pihenni, Jézussal lenni, na de nem tehetik, mert jön a tömeg. És nézzétek meg, hogy Jézus ennek ellenére hogyan fogadja ezt a tömeget. A tömeg azonban megtudta, hogy hol van, és követte őt. Jézus örömmel fogadta az embereket. Isten királyságáról beszélt nekik, és meggyógyította a betegeket. Tehát külön akart velük vonulni a tanítványokkal, szeretett volna elcsendesedni, ezt a tömeg kiszagolja, kiszimatolja, és mégis örömmel fogadja őket. Mi hogyan fogadnánk azt, amikor családi kirándulásra mennénk, vagy éppen szabad napunk van, és valaki csengetne, valaki ezt a helyzetet megzavarná. Hogy kérdezzem meg, hogy örömmel fogadnánk őket? Hogy szoktuk fogadni azt, amikor talán a szomszéd alkalmatlan időben becsenget? Hogy szoktuk fogadni azt, amikor olyan időpontban csörren meg a telefon, amikor úgy érezzük, hogy ez nem jó időpont? Mit csinálunk ilyenkor? Na meg mit mondunk ilyenkor? Ez is pont most tud jönni. Pont most tud ez csörögni. Vagy amikor kicsi volt a gyermekünk. Hányszor éltük meg, vagy éppen kicsi a gyermekünk. Hányszor éltük meg azt, hogy pont az ebéd kellős közepén kellett annak a gyereknek fölkelni. Domi különösen tudta ezt időzítésre csinálni, hogy pont amikor leültünk, megcsörrent egy kicsit a kanál, talán most nyugodtan megebédelhetünk. Nem, akkor adta a szirénát. És már is, ugye, menni kellett, és hát nem mindig volt ez annyira jó, amikor ez már 12-re, meg 15-re alkalomra is így történt. Hogy tudjuk mi ezt a kellemetlen, számunkra talán kényelmetlen, meg nem így gondoltuk helyzeteket elfogadni? Azt olvasok Jézusról, hogy örömmel fogadta őket. Jönnek az emberek, ő éppen ezért jött, ő szolgálni akar nekik, kész odáldozni önmagát újra, pedig jó lett volna tanítványokkal még ott megpihenni, beszélgetni, de jön a tömeg és örömmel képes fogadni őket. Hát legyen bennünk ez a lelkület. Ilyenkor félre kell tenni az önzőségünket, meg kell látni a másik embernek a nehéz helyzetét, hiszen betegek jönnek itt, nyomorúságos emberek jönnek itt, és Jézus kész őket örömmel fogadni az alkalmatlan időben is. Bárcsak ilyen lelkületünk lenne nekünk is, ez a Jézusi indulat lenne bennünk is, hogy bárki bármikor jön, lehet, hogy nem mindig tudunk foglalkozni éppen azzal az emberrel, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy mennünk kell, és éppen csinálnunk kell valamit, és azt nem lehet félretenni, mert van ilyen is, de mégis örömmel tudnánk őket fogadni, nem pedig lerázni, nem pedig esetleg elküldeni. Aztán az is föltűnt számomra ebben a helyzetben, amiben Jézus benne volt, hogy ura ennek a helyzetnek, ami itt kialakul. Hiszen amikor elkezdi tanítani a sokaságot Isten királyságáról, Isten országáról, akkor eléggé megnyúlik ez a fajta tanítás, meg elég sok idő el is telt, gondolom, a betegek gyógyításával is, és jönnek a tanítványok, és adják a jó tanácsot Jézusnak. Mit kellene neked tenni most ebben a helyzetben? Most már beesteledett, most már baj van, éhesek ezek az emberek, meg hát valahol már aludni is kellene. Hát küld el őket. Hangzik, hogy az ő tanácsuk. Küld el az embereket, hogy elmehessenek a környező falvakba és településekre, hogy élelmet és szállást találjanak maguknak. És Jézus olyan szépen, türelmesen végighallgatja őket. A tanácsokat, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon. Ő tudta már előre, hogy nem ezt kell csinálni. De nem hordja le ott a tanítványokat, hogy mit képzeltetik, ti akartok tanácsot adni nekem, hát nem tudjátok, hogy ki vagyok? Hangzik ilyen mondat? Nem. Türelmesen, szeretettel végighallgatja őket. És aztán elmondja, hogy ebben a helyzetben mit kellene tenni Isten akarata szerint. A mi életünkben mi hogyan reagálunk arra, amikor tanácsokkal látnak el bennünket? Gyereknevelési? Vagy egyéb más tanácsokkal, hogy hogyan kéne most dönteni ebben a helyzetben? Meg hogy nem jól csinálod, még lehet, hogy valaki azt is megmondja? Hogyan tudjuk ezt lereagálni? Tudunk-e ura lenni ebben a helyzetben? És nem neki menne a másik embernek, hogy te mit képzelsz, hogy gondolod? Aztán utána, ha meg is hallgatjuk utána, meg elkezdünk mondani valaki másnak, hogy képzeld meg, hogy milyen butaságot, meg bolondságot mondott a másik, hanem tudjuk-e az Isten akaratát ott abban a helyzetben, ha tudjuk, azt megmondani, azt kijelenteni. Vagy nem mindegy az se, hogy ki mondja. Mert ha a főnökön mondja a tanácsot, és azt tudom már, hogy butaság, meg bolondság, hogyha azt fogjuk csinálni, akkor is megteszem, mert a főnök mondta. Vagy képesek vagyunk akkor is úrrá lenni, és Isten akaratát mondani, hogy már pedig ez így nem lesz jó. Mert tudjuk. Hányszor járhatunk így, hogy egyes helyzetekben sokszor mások meg akarják mondani a tutit, de te tudod az Isten akaratát. Mit teszel vele? Hajlasz-e? Vagy esetleg kioktatod a másikat? Vagy ezzel a szerint szeretettel tudsz fordulni hozzájuk? Mint ahogyan Jézus fordult a tanítványokhoz. De jó lenne ebben is őrá hasonlítani. Emlékszek arra, amikor egyik gyülekezetben egy fiatal nagyon vágyakozott Isten után, olvasta a Bibliát, és szeretett járni gyülekezetbe, és aztán egyszer a gyülekezeti alkalom után azt mondta, hogy ő már nem fog jönni többet. Hát néztem, hogy. Hát az apukája nagyon nem örül ennek, és most már megtiltotta neki. Na most itt nem 10 év alatti gyerekről van szó, hanem itt már gimnazista, középiskolás gyerekről vagy fiatalról van szó. Hát néztem, hogy hát miért kellene most ebben apukádnak szót fogadni. Hát itt Istennek fogadol szót, amikor jössz. Nem is láttuk utána többet. Aztán emlékszek egy olyan fiatalra, aki Debrecenben járt, és ugyanúgy tiltották a szülei, főleg az apja, hogy nem mész most már, mert nagy baj lesz. Ő meg akkor is ment a gyülekezetbe. Ő Istennek akar engedni. Ebben az Istennek kell engedni, nem az apjának. Mert ez az Isten akarata. És ha apám is mondja, akkor sem. Hát az lett belőle, képzeljétek el, a 90-es években, évek elején, hogy az apja kitagadta ezért. El kellett költöznie. Utcára dobta a gyerekét, a fiát. Az ifjúsági vezető, az akkori ifjúsági vezető a baptista gyülekezetben befogadták őt, és ott aludt. Onnan járt iskolába, meg odatért haza. Aztán próbáltak ott az apukával is beszélni, hogy hát azért csak a fiad. Végül megenyhült, nem tudom mennyi idő után, talán több hétnek is el kellett tennie, mire az apja végül visszafogadta a fiát. De mégis számomra ez olyan nagy érték volt, hogy ura tudott maradni a helyzetnek. Isten mit akar, és miben okoskodik az apám? Nem jóban. Meghallgatom szeliden, hát ezt tette velem, nem tudok mit tenni, de az Isten akaratát fölvállalt az a fiatal. Nagy érték volt ott az ifjúságban, amikor láttuk az ő hűségét, ragaszkodását Istenhez. Tehát mi tudunk-e ilyen tekintetben határozottan ráállni az Isten akaratára? Hogy tudom, hogy mit akar ebben a helyzetben az Isten. Jézus tudta, hogy azt akarja, hogy meg kell vendégelni ezt az 5000 embert, így nem lehet elküldeni őket, és meghallgatja a tanítványokat, nem vitatkozik velük, ez is egy nagyon fontos dolog, viszont tanítja őket arra, hogy mi az Isten akarata. Legyen ez mi bennünk is, lássuk meg az Úr akaratát, és aztán, ha más vélemények is vannak ebben a világban, hogy tudnánk kiállni Isten akarata mellett, ilyen szeriden, ilyen szeretetteljesen, ahogyan Jézus teszi. Aztán másodszorra is azt látjuk, hogy ura a helyzetnek. Elmondják a tanítványok, hogy van 5 kenyerünk és 2 szárított halunk. Ennyi. Na de hát hozzá is teszik, hát ez nem sok. Ezt ki kéne egészíteni, ha elmennénk talán bevásárolni, na de hát kiderül az is a másik evangélium, hogy nincs annyi pénzük, meg ennyi kellene, hogy legyen, akkor talán valami jutna mindenkinek, egy kis falatka ennivaló. Kevés ez. Jézus is tudja, hogy kevés. Az 5 kenyér és 2 hal kevés. 5000 férfi, plusz a nők, plusz a gyerekek. Óriási sokaság. Mi az ennyinek? De ura marad a helyzetnek. Nem esik kétségbe, mert kevés van. Sőt, olyan szép számomra, hálát ad azért a kevésért, ami van. Megy ez nekünk. Amikor nincs annyink, ami kellene, hogy legyen. És itt nem csak mondjuk a pénzről van szó. Nem csak az élelemről van szó. Hanem amikor kevés a képességed, mint amit a tanár kér. Amikor kevés az időd, mert annyi feladatod van, és el kéne látni. Amikor kevés az egészséged, vagy az erőd valamihez, akár fizikálisan is, hogy azt elvégezzed, akkor nem szoktunk mi kétségbe esni. Meg legyinteni, hogy nem lesz ebből semmi. Ezt nem lehet megoldani, ez lehetetlen. Tudunk-e ilyen helyzetben hálát adni? azért a kicsiért, ami van, hát mindig azt látja az ember, ami nincs. Hogy mire lenne mély szüksége. És aztán tudunk-e odafordulni az Istenhez ilyenkor, hogy te meg tudod oldani, mert Jézus ezt teszi. Megáldja, az Atya felé fordul, mert ő tud itt valamit cselekedni. Persze rajta keresztül. És ezzel bemutatja, hogy nekünk embereknek hogyan is kellene az ilyen helyzetben úrrá lenni életünknek eseményeit. Számomra nagyon szép példa még Máriának a példája. Valami hasonló tudott ő is hitáltal cselekedni. A tanítványoknak ez nem ment, de Máriának ment, amikor ott is valami elfogyott. Valami kevés lett. Ugye a menyegzőn elfogyott a bor. Ez nagyon égő volt abban az időben. És olyan szépen fordul Jézus felé, mert tudja, hogy ki tudja itt megoldani ezt a helyzetet. Hát az ő fia. És felé fordul. Csak annyit mond, nincs boruk. Nem mond semmi más, hogy csinálj valamit Jézus, csak kijelenti, nincs, valamiből nincs. Tehát itt még 5 kenyér sincs, meg 2 hal sincs. Egy csepp bor sincs már. Nincs. Nulla. És elmondja Jézusnak, oda bízza ő rá. Aztán Jézus mondja, hogy még nem jött el az ő ideje. De azért a szolgáknak is odafordul, hogyha bármit kér, és mond nektek, azt tegyétek meg. Micsoda hit. Hogy ő itt tud cselekedni. És tényleg a vizet borrá változtatja. Na ez nem ment a tanítványoknak. Hogy lehetetlen, nem tudnak úrrá lenni ezen a helyzeten. Hát oda kell nekünk menni Jézushoz. El kell mondani, hogy csak ennyink van, és te így tudol valamit cselekedni. Tudunk-e így úrrá lenni életünk helyzetében akkor, amikor nincs, vagy amikor kevés van valamiből? Ebben is szép példát mutat számunkra Jézus. A harmadik pedig nincs benne ebben a felolvasott igében, hanem János evangélista írja le, hogy hogyan tud úrrá lenni Jézus, akkor, amikor már az emberek megették a betevő falatot, amikor már összeszedték a maradékot, akkor elkezdődik egy susmus. Elkezdenek beszélgetni az emberek, összesugni. Tegyük királlyá. Koronázzuk szinte meg. Jaj, de jó, hát ilyen király kell nekünk, aki a betegséget gyógyítja, aki még a pocakunkat is telepakolja, hát képzeljétek csak el, minden nap majd enni fog nekünk adni, mi dolgozunk se kell. Hát ilyen király kell nekünk. Tegyük királlyá. És azt olvassuk, hogy Jézus visszavonult. Amikor az emberek, amikor látták a csodálatos jelet, amelyet Jézus tett, azt mondták, valóban ez az a próféta, akinek kellett jönni a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek és erőszakkal király akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Az ilyen helyzeteket hogyan tudjuk mi megélni? Így? Hát én azt látom, hogy amikor van egy besztárolnak valakit, az úszik a rajongásban. Az pont azt élvezi, hogy mondja is sokszor a riportban, hogy amikor felállt egy stadionnyi tömeg és engem tapsolt. Milyen jó volt az. Úszott ennek a rajongói tábornak a dicséretében. És sokszor mi is bele tudunk ebbe a hibába esni, hogy felfúvódik a mi mellkasunk, mint a lufi. Egyre gőgösebbekké válunk. Élvezzük, hogy dicsérnek jobbról, balról, meg még hátulról is. És az ember nem tudja jól kezelni ezt a helyzetet. Belemegy. Milyen nagyszerű, hogy rajonganak értem. Sztárolnak engem. Dicsérnek engem. Sőt, sok ember ki is provokálja, hogy dicséjék és magasztalják. Jézus, mert nézzétek, elmegy. Jézus otthagyja. Jézus arrébb áll. Ő nem akar ebben részt venni. Jól kezelni az ilyen helyzeteket. Hány ember pont itt romlik el, hogy nagyon jól kezdte, nagyon jól indult bármilyen területen, végül fejébe szállt a dicsőség, és elszállt. Jézus ezt is tudja kezelni, alázatosan, és tudja kezelni, hogy milyen indulattal akarják tenni ezt, amit éppen akar a tömeg tenni. Ebben is legyen segítségünkre Jézus, tanítson bennünket, hogy ilyen helyzetekben is úrrá tudjunk lenni, és ne jöjjön a szívünkben gőg, büszkeség, különféle gondolatok, amellyel az ember elszállna. Mit tudunk meg a tanítványokról? Térjünk rá a tanítványokra. A tanítványok ugye tesznek egy javaslatot, tanácsot. Elmondják Jézusnak, hogy hát jobb lenne elküldeni ezt a tömeget. Mi is megoldjuk a mi horgó gyomrunkat, nekik volt valamennyi pénzük, elmegyünk, megveszük azt az élelmet, eszünk. Hát oldja meg a tömeg is, ha korog a gyomra. Menjen el a környező falvakba, és vegyen ennivalót magához. Vagyis mi közünk a tömeghez? Van nekik egy problémájuk, nekünk is van, oldja meg mindenki a magáit. Nem így működik sokszor az ember? Oldja meg mindenki. És végeredményben a tanítványok látják a problémát, hogy szállás kell, hogy élelem kell, és hárítanak. Mindenkinek megvan a maga baja, majd mindenki megoldja. Minek segíteni ebben a helyzetben? Meg amúgy se tudunk. Ennyi embernek. Hát sokszor van ez így a mi életünkben, nem? Elénk hozad Isten egy embert, akinek baja és problémája van. És akkor hárítjuk. Hát oldja meg. Hát én nekem is annyi gondom van, annyi problémám van. Hát én nekem is meg kell azt oldani. Hát ő is oldja meg. És hárítja az ember magától. Eszembe jutott ezen a héten a irgalmas samaritánusnak a példázata. Három ember hogyan viselkedik, amikor az útjukon találkoznak egy problémával, egy embernek a problémájával. Azt olvasok a papról, meg a lévitáról, nézzétek, mert mind a kettőről ugyanaz van megírva, hogy történetesen egy pap ment azon az úton, amikor meglátta, hogy a fél holtra vert embert, akit kiraboltak, ott az út szélén elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Hát ez a reakciója az embernek. Látom a problémát, a tanítványok is látták. Hogyan lehet elkerülni? Kikerülni? Sokszor ez még az utcán is megy. Valaki meglát egy másikat, akit ismer, hú, ezzel nem akarok találkozni, mert ez annyit beszél, hogy én itt most 10-20 percet nem fogok állni itt az utcán, mert nekem ilyen meg olyan dolgom van. Hogyan lehet ezt kikerülni? Hogy tudok itt? Van valami zebra? Gyorsan átmenni a túloldalra, hogy ne is találkozzak vele? Na meg nem vett észre közben? És akkor az egérutat próbáljuk megnézni, hogy merre szaladjon az ember. Lerázni, mert van nekünk annyi bajunk és problémánk. Nem, hogy még a másik embernek a baját, meg nyűgét is a nyakamba vegyem. Vagy talán még meg is hallgassam. Hát elég hallgatni a gyerekemet, meg elég hallgatni a feleségemet, meg a féljemnek, meg egyéb családi problémát. Nem, hogy még annak a másik embernek a baját is. Tehát még a meghallgatásban is sokszor nehezünkre esik, hogy ezt tegyük. De nézzétek meg, hogy a samaritánus mit tesz? Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat, aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Meglátta és megszánta. Na ez nem történt meg a papnál, meg a lévitánál. És ez nem történt meg a tanítványoknál sem. Mert Jézusnál igen. Ugyanis Márk evangélista leírja, hogy amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Látjátok, ez a lelkület. Sokszor ez hiányzik, amikor elkerüljük megszánni. Jézus látta és megszánta. Tudunk-e így lenni ebben a földi létünkben, hogy megszánjuk az embereket? Jézus megszánt téged is, meg engem is. És ezért jött el a mennyből, ezért halt meg ott a Golgotai kereszten, hogy neked adjon, hogy téged helyreállítson, hogy sebeidet begyógyítsa, hogy lehajoljon hozzád, hogy megbocsássa bűneidet, hogy a menny felé vezessen téged. Azért tette ezt Jézus, mert meglátott és megszánt. Mondhatnád, hogy hogy látott meg, hát 2000 évvel ezelőtt tette. Csak hogy ő már akkor is látott téged a világ teremtése előtt, hogy te leszel. És azt is tudta, hogy miben leszel. És ő eljött, hogy cselekedjen, mert megindult a szíve. És erre tanít bennünket, hogy ne háríts, amikor az Isten az életed útján előhoz egy embert, akinek baja és problémája van, azt ne hárítsd el, azt ne kerüld el. Azt pont azért küldte oda Isten a te útadra, hogy tudd megszánni, hogy tudj talán vele imádkozni, ha még nem tudod is megoldani most azt a helyzetet, hogy essen meg a szíved rajta, hogy hallgass meg, nem pedig elkerült. Ezt tanítja Jézus itt a tanítványokkal is. Ti adjatok nekik enni. Nem hárítunk, nem elkerüljük a problémát. Oldjátok meg. Hogyan tudjátok megoldani? Hát úgy tudták volna, hogyha Jézushoz fordulnak. Mert számokra ez lehetetlen lett volna ennek a megoldása. Hát tegyünk mi is ezt így. És végül pedig itt a tömegről kaphatunk információt. A tömegben levő betegek jönnek, a tömeg átéli a nagy gyógyulásokat, a tömeg átéli a nagy csodát, és egy valamit nem olvasok itt, amit sok-sok csodánál olvashatunk, sok-sok cselekedeténél olvashatunk Jézusnak, hogy az emberek elámultak, csodálkoztak, és hálát adtak, vagy dicsérték az Istent. Ez itt elmaradt. A 4000 ember megvendégelésénél megnyissátok a Bibliátokat, ott láthatjátok azt, hogy amikor Jézus ugyanúgy gyógyít betegeket, csodálkoztak és dicsérték az Istent. Itt nincs ilyen. A betegek gyógyulásánál sem, és a kenyér megsokasításánál sem van hálaadás az emberek szívében. Elmarad. Ha nem tegyük királlyá, mert ilyen király kell nekünk. Milyen nagy baj ez? Persze tudom mondani azért példát, a 10 leprás példája is ott van, hogy csak egy megy vissza hálát adni, a többi 9 nem. Amikor az Isten cselekszik a te életedben és az én életemben, amikor ezen a héten is annyi mindent adott és problémáidat megoldotta, akkor dicséret nélkül maradtál, hálaadás nélkül maradtál, vagy ott volt a szívedben a dicséret és a hála. Uram, köszönöm, hogy elsegítettél, megsegítettél, adtad ezt az életemben, magasztallak ezért. Oda megyünk-e Jézushoz? Leborulunk-e a lába elé? Mint az egy leprás is. Nem tudjuk, hogy nagyon mondogatott volna ott valamit. Lehet csak annyit mondott, hogy köszönöm. De leborult hálából Jézus lába elé. Oda menni Jézushoz egy nap végén, egy hétnek a végén, és leborulni előtte. Uram, köszönöm, hogy ezt is, meg azt is adtad. Nem természetes számomra. Ez a te kegyelmed. Ezek az emberek olyan természetesen fogadják a nagy csodákat. És a testi adományok, a gyógyulások, az étel, ez nagyon megragadta őket. Hajóra szállnak másnap, keresik Jézust. Hol van? És amikor meglátják őt, akkor meg is mondja Jézus, hogy nem azért jöttetek, nem a lelki eledelért jöttetek, hanem mert ettetek a kenyeremből. Ezért jöttetek. Hát nem a testi eledelekért keressetek engem, hanem az örök életért keressetek engem. Tanítja ott őket, ezeket az embereket. Sok ember Isten csak a testi a dolgokért keresi. Meggyógyuljon, jó élete legyen, az Isten megóvja őt a bajoktól. Ha baj van, akkor szaladjunk, menjünk oda, keressük föl azt a lelkészt, menjünk Istenhez, amikor megszűnik, akkor meg élem az életemet úgy, ahogyan akarom. Többször tapasztaltuk Marika veled is, hogy mentünk a kórházba, és ezt mondták a betegek. Gyógyítson meg az Isten. Utána én már tudom, hogy mit kell tenni. Hát az, hogy nem is foglalkozik vele. Mert fölvetődött ilyenkor a kérdésem, mit kell? Akkor megy az imaházba, megköszönni, hálát ad, dicséri az Istent. Dehogy. Tudom én, hogy hogy kell élni az életemet. Abba már ne szóljon bele. Ezek az emberek ilyen lelkületűek. Csak a testi dolgok kellenek, és ezért akarják királlyá is tenni Jézust. Hát mi ne így legyünk, hanem olyan tömeg legyünk, olyan nép legyünk, akik tudunk meghajolni, hálát adni, őt dicsőíteni, őt magasztalni, hozzá visszatérni, hogy mennyi mindent adott, mennyi mindenben megsegített bennünket az Isten. Tehát tanultunk ma Jézusról, tanultunk ma a tanítványokról, tanultunk a tömegről. Tanultunk Jézusról, hogy örömmel fogadta az embereket. Tanultunk tőle, hogy tudta kezelni a tanácsokat, de tudta az Isten akaratát, hogy mit kell tenni abban a helyzetben. És tudta azt is kezelni, amikor királlyá akarták tenni. Nem jött a szívébe büszkeség vagy gőg. A tanítványok hárítani akartak. A problémát elhárítani, elkerülni. De Isten azt akarja, hogy tud cselekedni, tud megoldani az ő segítségével a problémákat. És a tömegről azt is megtudtuk, hogy nem volt szívükben hála, csodálkozás, dicséret, magasztalás. Hát a mi szívünkben legyen. Isten segítsen, hogy amit a szívedre helyezett ebből az ige hirdetésből, ebből az igéből, azt ragad meg, azért imádkozzál, azt kérd az Istentől, vagy adj hálát azért, amit kaptál tőle. Nem tudom, mit helyezett a szívedre a Szentlélek, de hiszem, hogy valamit oda helyezett. Azt ragad meg most, és jöjjünk kéréssel a mindenható Istenhez. Hogy most csendesedjünk el, nem fogunk énekelni, hanem egyenként imádkozni azért, amit az Isten a szívedre helyezett. Imádkozunk egyenként hangosan.